A kiemelkedően eredményes serdülők, a saját sorsukat kezükbe venni képes kamaszok, maguk előtt célt látó fiatalok, micsoda ideja ez, ilyeneket szeretnénk nevelni szülőként, pedagógusként egyaránt, és ennek a hét szokását vesszük végig adásról adásra. A mai adásban azonban még egy kicsit elidőzünk az előzőleg tárgyalt szokásnál, a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Az ötödik szokásig jutottunk el, de mi az első négy?
Hát akkor el is mondjuk, ami ismétlés adódik a mai napon. Az első szokás az az, hogy vedd kezedbe az életedet, ne csak sodrodj, légy proaktív. Vállald a felelősséget az életedért, vagy hát a tetteidért. Magyarul itt ez egy kicsit egy ilyen tudatosságra hívja fel a figyelmet a kamasz számára.
A második az, hogy tudd a célt, te irányítod az életedet. Az első szokás arról szól, hogy kivezeti az autót, a második az pedig, hogy hova. Rengeteg döntést hozunk pillanatról pillanatra, sokszor nem is tudatosítjuk ezeket, és éppen ezért arról szól ez a második szokás, hogy legalábbis kitűzöm a fő célt, szeretném irányba tartani az életemet.
A harmadik szokás az volt, hogy először a fontosat. Ez olyan rém egyszerűnek tűnik, de ha belegondolunk, akkor nagyon izgalmas az, hogy mit veszünk előre, hiszen az idő az adott, az napnak a 24 órája. És hogy tanuljuk meg, hogy mi az, ami sürgős és fontos, vagy éppenséggel nem sürgős, de roppant fontos, és találjuk meg az egyensúlyt ezek közt, amikor az időnket beosztjuk. Készítsünk esetleg egy időbeosztást heti bontásban.
Az első három szokás, ez valamiképpen jó értelemben véve a függetlenséget erősíti meg, az önállóságot. A második három szokás pedig az együttműködést. A negyedik szokás akkor ilyen módon az, hogy törekedj a közös győzelemre. Divatosan úgy lehet mondani, hogy gondolkodj nyer-nyer játszmákban. Bevezettük a érzelmi tank vagy érzelmi bankszámla kapcsolati tőke fogalmát. Arról beszélgettünk, hogy mi az, ami ezekre egy betétet jelent, és mi az, ami nem fogyasztja az ezen lévő egyenlegünket.
Az ötödik szokás az először érts, aztán értesd meg magad. Lehetne azt is mondani, hogy két füled van és egy szár, ennek arányában éld az életedet, vagy úgy kommunikálj. Először figyelmesen hallgass, és csak utána beszélj. Nekem nagyon kedvencem ez a szokás, hiszen annyiszor gondoljuk azt, hogy a jól kommunikáló emberek azok, akik iszonyatosan nagy szájjal képesek magukra hívni mások figyelmét. Kérdés az, hogy ők ugyanilyen időhosszban tudnának-e valakire figyelni, vagy megértő figyelemmel lenni. Múltkor ezt a szokást picit talán gyorsan lekerekítettük, mert az időnk elfogyott. Úgy emlékszem, hogy pár apróság azért elmaradt. Neked milyen, nem tudom, hogy meglátásod van, amit még úgy hozzáfűznél ehhez a megértő hallgatáshoz, vagy a értő meghallgatáshoz?
Hogyha kamaszokról beszélünk, akkor a felnőtt embernek, nevelőnek arra is fel kell készülni, hogy a serdülő az valamiképpen le is teszteli a felnőttnek a teherbíró képességét, vagy azt, hogy ha ő előáll az igazi nagy témával, ami őt foglalkoztatja, akkor az biztonságban van-e. Tehát nem egyszer megteszi azt egy fiatal, hogy először bedob valami olyan témát, ami esetleg a felnőtt számára ilyen vörös posztó. Akár ingerülté is válhatunk tőle, vagy letorkoljuk azt a gyereket, és akkor viszont az igazi témával már elő sem hozakodik. Valahogy jó átlátni a szitán, hogy a gyerek, hát szoktuk így mondani, hogy ugye kerülgeti, mint macska a forró kását. Hogy lehet, hogy először valami olyan témától szóba, ami nem olyan fontos neki, ha itt rögtön kiborul a felnőtt, vagy kikel magából, hát akkor a kamasz inkább visszahúzódik.
Olyan is előfordul, én nagyon emlékszem saját emlékre is, amikor a laptop fölött valamit dolgoztam, és akkor megjelent a kamaszlányom. És nem is egy teljesen kiborító témát hozott elő, de valamilyen olyan aktualitást, aminek abszolút nem este 10-kor van az ideje. Tehát amire az ember könnyen mondja azt, hogy hát ezt most majd megbeszéljük, ennek sem jelentősége nincsen. Mondjuk azt, hogy a tornazsákját hol hagyta el, vagy hogy kimostuk-e a valamit. Tehát, hogy dolgok, amiket alapvetően mondhatott volna korábban is, de hát most akkor meg este van, most már ezzel ne foglalkozunk. És erre mindig az az élményem az ilyen típusú, ilyen macska, forrókása kerülgetésekhez, hogy aztán utána mindig jön valami igazi téma. Úgyhogy talán én azt fogalmaztam meg a magam számára is, hogy hagyjuk magunkat csőbe húzni. Hogy ne mi akarjuk megszabni, hogy a kamasszal miről beszélgetünk. Ha most ő azt hozza föl, hogy valami jelentéktelen témát, de azzal úgy előáll este, akkor nyugodtan hagyjuk, hogy elvigyen minket ez a dolog. A lényeg az, hogy alapszabály, ha megszólít minket a serdülünk, akkor a laptopunkat lecsukjuk, a telefonunkat pedig félretesszük. Valahogy nekem ez a legijesztőbb, amikor a szülő arca egy fényt, egy kék fényt tükröz vissza a gyerek számára, tehát hogy valamilyen másik megnyitott felület is ott világít még az arcán, bár elméletben feltekint és felveszi a kommunikáció fonalát, az igazság az, hogy az egy gát, tehát ha még ott fénylik valamilyen monitor, akkor sajnos az olyan, mintha egy le lennénk lakatolva a fiatal számára. És az iskolában is megtörténik sokszor, hogy olyasmivel jönnek oda a gyerekek, amik egy ilyen mű történet, és hogyha a tanár vagy a pedagógus lepattintja magáról, és azt mondja, hogy nekem erre abszolút semmi időm, meg teljesen értelmetlen számomra, amivel ti előjöttök, akkor valószínűleg nem jut el oda, hogy még milyen egyéb témák sorakozhattak volna fel. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, ezek a műkörök, amiket észre kell valahogy venni.
Igen, hát az nagyon fontos, hogy tényleg egy kicsit ilyen teátrálisan is jelezzük a kamasznak, hogy felé fordultunk és ráfigyelünk. Valóban a nyitott monitor azért az azt az üzenetet hordozza, hogy hát alig várom, hogy visszatérhessek ahhoz, amivel ottan foglalkoztam. Ez az egyik. A másik pedig, ami mondtál példát, nagyon fontos, hogy ez az értő meghallgatás, ez nem csak azt segíti elő, hogy én jól megértsem, amit ő mond, hanem olyan tartalmat hoz elő, ami enélkül, az értő figyelem nélkül szóba sem kerül. Lehet, hogy ő maga sem gondolja azt, hogy ezt ki fogja mondani, hogy ezt ki fog budjanni belőle. Tehát, hogyha ezt a figyelmet nem adjuk meg, akkor ezek a rétegek lehet, hogy magának a gyereknek a számára is rejtve maradnak.
És még egy dolog, hogy szinte önigazolást nyer az, hogy hát engem nem hallgatnak meg. Persze, hogy nem mondom el neki, hogy leitták magukat hárman a buliban tegnap este, vagy hogy azt hallottam, hogy parti drogokat hozott valaki az osztályba, vagy egyéb olyan dolgokat, amiket feltétlenül tapogatózik, hogy kinek mondhatja el. És hogyha én ott már velem felsült, hogy én nem tudtam elereszteni a esti laptopos elfoglaltságomat, akkor ő magában arra kapott egy bizonyítékot, nem fogja ezt így megmagyarázni szavakkal, de arra kapott egy megerősítést, hogy nem kíváncsiak az én egyéb témáimra. Tehát, hogy ez egy izgalmas teszt, amin túl kell jutni a szülőnek.
Vajon minden esetben elegendő a meghallgatás? Vagy hogyan ismerhetjük fel a kompetenciánknak a határait?
Szerintem ez egy iszonyatosan nagy téma, lehet, hogy egy egész adás foglalkozhatna azzal, hogy mik a pedagógusnak a határai, mik a szülőnek a kompetenciái, de feltétlenül szerintem nagyon lényeges, hogy a meghallgatás, akár mint szülői feladat, nagyon-nagyon fontos, de nem elegendő minden esetben. Hogyha mondjuk az a gyerek fogyott az elmúlt hónapban 10 kilót, vagy olyan hirtelen romlott a tanulmányi eredménye, hogy teljesen nem köszön össze a korábbi énjével, vagy hogyha azt látjuk, hogy annyira levert, hogy meg sem mozdul a normális ilyen kamaszlustaságon felül is, akkor feltehetően, hát egyrészt lehet, hogy nem nagyon fog velünk beszélgetni, de én olyannal is találkozom, amikor beszélgetni is lehet avval a fiatallal, de azt érzem, hogy nem ez a feladat most, hanem ezt a gyereket meg kell menteni. Tehát kórház, vagy mentő, vagy esetleg más pszichológiai segítség, vagy a szülőnek jelzés afelé, hogy ennek a gyereknek sürgősen szüksége van segítségre. Tehát, hogy szerintem ezt a megértő hallgatást, vagy ez az értő meghallgatást is szerintem egészséges és stabil helyzetekben jó és fontos alkalmazni. Hogyha valaki sokkal nehezebb helyzetben van, még az is lehet, hogy olyasmit szedünk ki belőle, amivel aztán szembesülve nem tud tovább lépni, nem tud mit kezdeni, és ott hagyjuk utána azzal a problémával még rosszabb állapotba, mint előtte volt. Tehát, hogy ha az ember nem tud támaszt nyújtani arra a nehézségi fokra, akkor ez tényleg egy másik kompetencia már. Akkor nem biztos, hogy jót tesz azzal, hogy ott kiszed esetleg nagyon súlyos, nehéz történéseket abból a gyerekből, a szülővel kapcsolatban például, vagy egyéb nehézséggel, és utána ott vagyunk abban, hogy ne haragudj, nekem órám van, most mennem kell. Nyilván, ha ez otthon történik, meg akkor kicsit más a helyzet, mert a szülő akkor közelebb kerül a gyerekéhez, ha elmond dolgokat, és feltétlenül akkor tudja, hogy hova lépjem, hogy tudja, hogy mi legyen a következő lépés, de szerintem, mint tanár, hát valóban a határainkat is tudni kell, hogy meddig van nekünk hasznossága annak, hogy mi meghallgatjuk azt a gyereket ilyen értő hallgatással.
Nyilván persze a gyereknek ki a bizalmával nem szabad visszaélni, de hát alkalomattán azért akár fel lehet neki kínálni azt, hogy te gyerek azért, ami veled zajlik, vagy ahogy téged, nem tudom, zsaroltak, vagy egyéb, annak alapján hát ezt jelezni kell szakembernek, szülőnek, ennek, annak, tudok-e ebben neked segíteni, vagy megtehetem-e a lépést, tehát ne éljünk vissza a bizalmával, de hát ugyanakkor meg azért ne is hitegessük saját magunkat se azzal, meg a gyereket se, hogy hát majd mi megoldjuk az ő problémáját, főleg akkor, hogyha ebben nem tudunk neki segíteni. Illetve azért kamasznál az is előfordul, hogy az arányokat érzékeltetni kell vele. Tehát van, amikor olyat is tapasztaltam, amikor valaki annyira meghallgatta azt a gyereket, hogy már ezzel a nagy megértésével és meghallgatással már a bolhából is elefántot csináltak. Tehát, hogy azért a felnőtt azért ezt a szerepét ne veszítse el, hogy valahogy azért vissza is jelezzen, visszajelzést is adjon. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart.
set me free.
A 20 éves Jónás pszichológus hallgatóval beszélgetünk az értő figyelemről. Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondolsz, hogy ez az értő figyelem, ez a fiatalok számára mit jelent, vagy hogy tényleg olyan fontos-e, mint ahogy mi itt a Kamassarokban már egy ideje a serdülő hét szokásával foglalkozunk, és abból az egyik ez az értő figyelem.
Igen, hát alapvetően első éves pszichológus hallgató vagyok, szóval nem tudok ilyen nagyon jó és nagyon mély szakmai véleményt mondani az értő figyelemről. Alapvetően ezzel a kifejezéssel én csak ebbe a Covid könyvbe találkoztam, tehát valószínűleg nagyon specifikus kifejezés. Azzal, hogy a figyelem mennyire fontos, hát ilyen módszereknél találkoztam, például az erőszakmentes kommunikációban, hogy kivezne hangsúlyos a figyelem, hiszen pont, hogy ebben a módszerben itt pont, hogy a másiknak a szükségleteit, az igényeit próbáljuk úgymond megfigyelni, tehát figyelemmel kísérni. Nem mondanám, hogy erre épül, de ez nagyon fontos eleme a figyelem. A másik meg hát egyetlen is úgy előkerül például az, hogy lényegében hát bizonyos szempontból a figyelemből élünk. Tehát, hogy nagyon nagy szükségünk van, mint emberek a figyelemre, hát és akkor nem, hogy beszélve ugye a fiatalokról, hiszen ott kamaszkorban hát irodatlan nagy szükség van a figyelemre, és hát hogyha egymás közt ezt mondjuk két fiatal tudja ezt gyakorolni, hát ez hatalmas kincs tud lenni.
És ezek szerint bár néha a serdülő lerázza a felnőttet, mondhatjuk azt, hogy borzasztó nagy igénye lenne a felnőtt figyelmére is?
Hatalmas szüksége van. Bár igen, szóval, hogy nyilván ez kicsit ilyen paradox, hogy így próbálja lerázni, de nagyon nagy, és minden dicséret, minden ilyen elképesztően számít. Ezt legalább 5 perc én sem gondoltam volna, hiszen még mondhat én is benne, hogy most jöttem ki ebből a korszakból, illetve még talán benne is vagyok, erről nem tudok így nyilatkozni, viszont az tényleg fontos, hogy így látom, könyveket olvasok, egyetemre járok, ott előadásokat hallgatok, és ott előkerül nagyon, hogy sokszor, hogy ez ilyen paradox kapcsolat.
És említetted ezt a módszert, hogy erőszakmentes kommunikáció. Erről esetleg valamit tudnál mondani, ez a módszer, ez hogy néz ki?
Nyilván még így az egyetemi éveim elején nem mélyedtem bele, ezt egy bizonyos amerikai Marshall Rosenberg találta ki, fedezte föl, és dolgozta ki, és egy ilyen előadásait nézegettem. Hát alapvetően itt arról van szó, hogy a kommunikációra épít. Az egész módszer a kommunikációra épít, hogy egy nyertes-nyertes szituációt létrehozzon, azáltal, hogy a másikat igen meghallgatjuk, és próbálunk reflektálni a szükségleteire, hogy vajon mik lehetnek a szükségletei. Sok példát hoz, alapvetően nem emelnék ki több példát. A lényeg az, hogy nagyon sikeresen járta így Amerikát ilyen szinten, hogy ő ilyen moderátor volt lényegében. Volt olyan, hogy ha jól emlékszem, ilyet is mondott, hogy két törzshöz ment el, ahol a törzsfőnök azok így gyilkolták egymást, tehát a két törzs folyamatosan így gyilkolt egymást, és akkor oda ment, oda hívták, hogy akkor ezt kicsit így moderálja meg, hogy hát vezesse le, hát ez mégis micsoda, legyen itt mégiscsak béke, meg hogy mi lehet itt a kulcs, vagy hogy mi az a pont, ami miatt, az a konfliktusnak a pontja, ami miatt így összevesztek, és ezt hogy lehetne feloldani. És tökéletes volt, mert mindig így mondja, hogy alapvetően mindig nagyon kicsi dolgon múlik, elképesztő kicsi dolgon múlik, és akkor megsértődik, megharagszik, és bum, és irodatlan sok ember meghal, hatalmas harag, dű, és mindenkinek rossz. És akkor ezt próbálta ezáltal így felolni, és mondta, hogy alapvetően sikerült is, tehát hogy békében él most már a két törzs, ez nagyon érdekes volt, ahogy elmondta, hogy ez hogy vezette le, hogy a szükségleteire figyeljenek oda.
Neked esetleg van személyes tapasztalatod arra, hogy ezt az 5. szokást, ami először érts, és csak utána értesd meg magad, hogy ezt te gyakoroltad esetleg tudatosan, és hogy milyen hatással tudtál lenni, akár otthoni közegben, akár baráti körben, vagy közösségben?
Azért vicces ez a kérdés, mert amikor olvastam ezt a Covid könyvet, rám bevallom őszintén, hogy egészen nagy hatással volt, meg így a pszichológusi pályámra is. Mivel pont ennél a részénél volt egy barátom, visszaemlékeztem egy eseményre, amikor ez a barátom megosztott velem egy ilyen szerelmi történetet, de olyan volt, ami egy kicsit ilyen negatív volt, tehát egy problémáját mondta el. És akkor emlékszem, hogy leültünk, hogy akkor Léci mondja el, tehát tényleg kíváncsi vagyok rá. Belekezdett mondott 3 mondatot körülbelül, és abban a pillanatban elkezdtem mondani, hogy ez. Mert nyilvánvalóan az emberi, hogy az olyan, hogy folyamatosan ismerős helyzeteket keres, hiszen az adja a biztonságot. Hopp, meg volt az ismerős helyzet nekem, hogy hopp, valami hasonló nekem is volt, és én tudtam, hogy ezt kell csinálni, nekem megvan a megoldás, és vissza is kérdeztem, hogy na igaz, nem ez volt. Szóval kicsikét úgy ő érezte, hogy ja igen, de ez volt, és akkor bólogatott, hogy igen, és akkor láttam, hogy egyre jobban megy el a kedve, de nem értettem, hogy miért, tehát hogy mi a baj, hát itt mondom a megoldást, készhez kapja. a kész megoldást, és nem, és akkor aztán éreztem, hogy rossz kedvvel válunk el, és akkor így jó, oké, ment a következő programát, valami program volt, és akkor ment. És akkor elolvastam egy fél évre rá ezt a könyvet, és pont ezt is, hogy boom, így teljesen berobbant azt, hogy mit rontottam el, hogy mit kellett volna csinálni, és itt kellett volna azt, hogy megérteni, hogy nem csak arról van szó, hogy meghallgatod, bár én még se hallgattam, de az is lehetett volna, hogy meghallgatom, és a végén elkezdem neki mondani, hogy hát igen, de hát ez van, tanácsot adok neki, de én azt mondanám, hogy nyilván se szakmai vélemény, de hogy inkább ne adjunk tanácsot, nem érdemes, hanem inkább csak megérteni, és arra, hogy lehet reflektálni az érzelmeire. A szükségleteit, mert bejön az is, hogy szükséglet. Vajon mit szeretne, vagy hogy mi az, ami neki probléma ebben, vagy ilyesmi, és ez itt nekem egy nagyon nagy tapasztalat, és mondhatni nekem egy sorsdönt fordulat volt, ez egy fordulat volt, hatalmas fordulat így, és mondhatni az életembe, és azóta biztosan ezt nagyon követem.
És szerinted akkor lehet, hogy ez ilyen egyszerű, hogy egy ilyen paradigmaváltás történik az emberre, ha felfedezi ezt, vagy pedig ez alkat kérdése szerinted inkább, hogy van, aki érzékeny arra, hogy szeretne jól kommunikálni, és hát akkor vannak a bumbele, hűbele Balázsok, akik aztán mondjuk mindenkin keresztül vágtatnak, vagy pedig nem annyira alkat, hanem esetleg tényleg tanulási folyamat egy fiatal számára az, hogy rádöbbenjen arra, amire ezek szerint te rádöbbentél.
De nagyon sok tényező van valószínűleg egy emberi személyiségnek a formálását illetően is. Hát, talán azt mondom, hogy igen, hogyha kialakult már, és van egy alkata erre, hogy az embernek van egy ilyen készsége, képessége, és egy fogékonyság arra, hogy az embert másik embert meghallgass, és kíváncsi legyen rá, akkor valószínűleg sokkal könnyebben. Tehát, hogy sokkal érzékenyebb lesz, hogy abban a pillanatban, hogy ilyet kicsi dolgot olvas egy fejezetet, akkor rögtön bevillan neki, hogy úristen, itt változtatnia kell. Mert talán személyiségtől függetlenül talán mindenkinek lehet egy ilyen paradigma váltása, csak hogy az, hogy milyen mértékben lehet ezt a paradigmát megütni, az már biztosan változhat.
És egy utolsó kérdés itt a beszélgetésünk vége felé, hogy számodra vonzó az, hogy meghallgatni másokat, vagy pedig más vonz e felé, hogy segítséget nyújtani embereknek?
Szóval, hogy ugye mivel nincsen nagy hatalmas szakmai tapasztalatom, még mindig így a, főleg leginkább így a kortárs kapcsolataimra tudok reflektálni. Persze természetesen benne van az, hogy a másnak segíteni. De ez nekem ilyen ösztönös volt, hogy akkor így a lelki problémáimon is segíteni, és így meghallgatni, és abban valahogyan nem is az, hogy én adjam meg neki, így megint bejön az, hogy nem én akarom a megoldást adni neki, hanem csak hogy rávezetni talán valahogy, illetve nem is kell az, hogy abban a beszélgetésben a megoldást megtalálja, csak az is már egy bizonyos formáló esemény tud lenni, hogyha beszélgetsz valakivel, tehát hogy ez folyamatosan, hogyha hazamegy, nyilvánvalóan az így leperek benne, és az ugyanúgy számít. De nekem az nagyon-nagyon fontos, hogy én ezt így valahogyan meg tudom fogalmazni, hogy az, hogy a másikat meghallgatom, valahogyan ilyen hát értő figyelemmel, az a bizalmat tudom kiépíteni, és ez nekem annyira vonzó volt, hogy a másik ember megbízik bennem, mert nagyon sok ilyen élményem volt, hogy beülök egy ilyen, nem is barátom, hogy osztálytársam, a random osztálytársam, megkezdem, na mi a helyzet. És mivel látja, hogy a szemébe nézek, látom, hogy teljes testemmel, testbeszédemmel felé fordulok, látja, hogy jó, rendben, igen, megbízhat bennem, megbízik bennem, csak így random, és elkezd nekem beszélni problémájáról, és ez nekem iszonyatosan vonzó volt, hogy sokszor sikeresen ki tudok építeni egy ilyen bizalmi kapcsolat.
Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a jövőben ehhez a hivatáshoz.
Pedig elköszönnek a műsorvezetők
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban, kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.